Szia, Csabi! Itt vagyunk megint.
A legszebb estét, 21. alkalommal itt vagyunk, ami az az egyik kedvenc számom.
Úgyhogy, hát mert ez már az Egyesült Államokban is nagykorú fogyasztott alkoholt.
Amúgy nem tudom miért. Gyerekkorom óta a 7-es és a 21-es a kedvenc számom. És ez a legkevésbé érdekes dolog velem kapcsolatban, remélem. Ja, még egy kis apróság, még mielőtt elkezdjük az adást, hogy mióta a múltkor csináltunk podcastet az elromló kis elektronikai eszközökről, a harmadik dolog is konkrétan meghibásodott egy ilyen, tehát hogy most a szakálnyírom, vagy mi az ilyen hajvágó, akármim, tehát hogy egyszerűen nem veszi fel a töltést, tehát folyamatosan romlanak el azóta a dolgaim. Nyilván most, amikor nincsenek nyitva a fodrászatok, úgyhogy, ja.
Úgyhogy fölmentél az internetre, és rendeltél magadnak egy hajnyírót?
Konkrétan ez történt, és megpróbáltam, tényleg férfi voltam, szétszedtem, összeraktam, és egyébként jobb lett, miután összeraktam, de valószínűleg van vele valami, amitől nem veszi fel a töltést rendesen, valami kontaktos, mert csak akkor veszi fel, ha forgatgatott, mindegy is. Csak
ez fogja a világot a pusztulásba vinni, de egyszerűen vannak tárgyak, amiket nem érdemes megjavítani.
Figyelj, ez egy 6000 forintos termék volt, amiből 6000 forint az új, és 4 éve megvan. Sajnálom, borzasztó, de na, szóval, hogy erre ez volt a megoldás, hogy vettem egy másikat. Na, most viszont akkor a mai téma. Általában nem vagyunk a témák szakértői, amikről beszélgetünk, ami, mint tudjátok, koncepció. Ez a mai témára különösen igaz, ugyanis ez egy, hát ne ijedjetek meg, ne nyomjátok el, ez egy spirituális adás lesz. Igyekszem pragmatikusan és közérthetően, hiszen én is tök hülye vagyok ehhez, csak meghallgattam egy kb. 2 órás előadást egy jóga oktatótól, akit Diószegi Ádámnak hívnak. A barátnőm nála tanult, ugye ő is jogaoktató, és mondta, hogy szerinte ez érdekes ez az előadás, ami a meditációról szól, illetve a meditáció értelméről, illetve annál sokkal többről. Meghallgattam ezt az előadást, és tényleg nagyon érdekes volt, és próbálom nagyon-nagyon röviden összefoglalni, hogy mi volt ebben a 2 órában a lényeg. Ezzel azt feszegette ez az egész sztori, hogy valójában ki vagyok én, ki vagy te, hogy mit gondol erről a jóga, mit gondol erről a buddhizmus, meg nagyjából a meditációnak mi is lenne a célja. A Shrekben volt ugye az ogre, aki olyan, mint a hagyma, hogy több rétegű, nagyjából ugyanezt gondolják a spirituális emberek az emberről is, hogy gyakorlatilag azon túl, hogy neked van egy fizikai tested, azon belül van egy energetikai tested, ez mindegy is, azon belül van egy intellektuális tested, ami gyakorlatilag a személyiséged, ami végül is mondhatjuk úgy is, hogy a lelked, tehát hogy ahogyan megnyilvánulsz, ahogyan az elméd működik. Azon belül pedig vannak még 2 szint, az üdvösség és az atmon, és hogy az a lényeg, ez az atmon, ez a magja az egésznek, hogy az az igazi önmagad, az a mindenféle sallang nélküli ilyen mag, ami mindentől független. Most ez teljesen mindegy, hogy...
Még mielőtt folytatnád, csak hozzátenném, mert rendkívül művelt vagyok, hogy a jogát nagyon gyakran szokták a lótuszvirággal szimbolizálni, ami szintén ezek az egymásra boruló szirmok, és hogyha ahogy bontogatod le a szirmokat hasonlóan, a mag felé közeledsz, tehát ez nem, valószínűleg nem véletlen ez a szimbolizmus.
Így van. Na és tehát úgy folytatódik ez a dolog, hogy ugye miért meditálj? Miért érdemes ezt csinálni? Gyakorlatilag a meditációnak a célja, hogy ezeken a különböző hagyma leveleken, rétegeken megtanulj úgy befelé haladni, és találkozz a legigazibb, legönazonosabb önmagaddal, aki csak tudsz lenni, hogy ott olyan dolgokra jöjjél rá, amiktől te boldogabb leszel. Tehát egész egyszerűen a tiszta, őszinte, önazonos boldogság felé haladás azzal, hogy lecsendesíted az elmédnek a csapongásait. Mert ugye az elméd, tehát az intellektuális tested, az folyamatosan egy ilyen kényszeres diszkomfort érzet felé akar haladni, hiszen ez a kreatív részed, aki alkotni akar, probléma megoldani akar, stb. A meditációban gyakorlatilag ezt nem is az, hogy megállítod, meg megszünteted, meg a kezedre csapsz, hogyha elkezdesz gondolkodni, csak egyszerűen megfigyeled, hogy ez külön áll tőled. Tehát, hogy ha arra gondolsz, hogy te ki vagy, akkor ne arra gondolj, hogy én ez a test vagyok, én ez a személyiség vagyok, bla, hanem hogyha te meg tudod figyelni, hogy a tested fáj, vagy a testednek jó, akkor az már nem te vagy, mert te figyeled meg. És hogyha azt is meg tudod figyelni, hogy hoppán, nekem, hogy van egy gondolat, ami jön, és aztán megy, és ezt is meg tudod figyelni, akkor az sem te vagy. Na és erről nem akarok ennél tényleg jobban belemenni, erről van egy 2 órás előadás, belinkelni sajnos nem tudom, mert egy zárt csoportban van, de biztos, hogy hatalmas irodalma van ennek a dolognak, ha érdekel titeket, nyugodtan nézzetek utána, de nem erről akarok beszélni, hanem abba kapaszkodnék bele, hogy mi az a része ennek a tudásnak, ami egy nyilván sok ezer éves tudás, ami számunkra, modern ember számára hazavihető, alkalmazható, és hogyan, tehát mit jelent ez, hogy önazonosnak lenni, és mit jelent ez, hogy a tiszta önmagad, aki nem szerepet játszik, aki nem a külső körülményeitől függ, aki nem a tárgyaktól függ, aki nem a folyamatos még több érzés beteljesítésétől függ, tehát hogy milyennek szerinted a pragmatikus, kézzel fogható értelme, hogyha nem spirituálisan gondolkodunk, hanem úgy, ahogy mi vagyunk itt és most.
Egy kicsit egy korábbi témánk jut eszembe, mert gyakorlatilag a...
Nekem több is.
mint mindig sokféle témánk eszünkbe jut, mert valahol ezek körül a témák körül szoktunk röpködni. De hogy az én elképzelésem az, hogy ennek a lecsupaszítása és a, hogy mondjam, a bármilyen vallási és hitvilágbeli nem tudom, képektől való mentesítése után a valamilyen mindfulness jellegű dologhoz érkezünk meg, ami szintén önmagad megfigyelése és a külvilág meg a csapongó gondolatok lecsendesítése. Tehát, hogy valami ilyesmire gondolsz, ugye?
Igen, csak a mindfulness-es téma, ugye, ami azt hiszem talán a legelső adásunk volt, már nem is tudom, tehát én azt azért nem keverném ide ezt a szót sem, hogy mindfulness, mert szerintem ez olyan lehet ehhez hasonlítani a mindfulness, mint mit tudom én, tehát ezek az ilyen, tudod, volt az a Jézus portré, amit valaki nagyon csúnyán másolt, tudod, volt ez a mém, tehát szerintem, hogy...
Most megijesztettél, most ne arra, hogy egy picit megijedtem, mert én mindig úgy gondoltam, hogy a mindfulness az azért nem áll olyan távol ettől az egész dologtól, hogy...
Erre alapszik.
Én úgy gondolnám egyébként, hogy ha csak egy kicsit mindenki jobban figyelne magára, az a sok kicsi összeadódna, és a világ hirtelen egy fokkal jobb helyé változna. Nyilván, hogyha mindenki elérné a csodálatos izét, akkor gyakorlatilag fölragyogna ez a bolygó, és átrepülnénk egy következő létsíkra. De tehát én azt ott fognám meg, hogyha kellően sok ember tesz egy lépést, akkor azzal már el lehet jutni a Holdra.
Oké, ez szép. Te önazonosnak érzed magad? Neked mit jelent ez a szó?
Önazonosság szerintem az, hogyha tisztában vagy vele, hogy ki vagy, és mondjuk el tudod fogadni ezt olyannak, amilyen. Nem azt mondom, hogy elégedett vagy vele, az elégedettség már egy egészen más szint, hanem hogy tisztában vagy vele, hogy ki vagy, és el tudod magadat fogadni olyannak, amilyen vagy, vagy esetleg tisztában vagy a hibáiddal, és tehát is, igen, hogy tisztában vagy magaddal, a hibáiddal és a jó tulajdonságaiddal is, szerintem ez valahol az önazonosság. Uh-huh. Vagy hogy az, aki szeretnél lenni, azt megtestesíti az, aki vagy.
Oké, ezt tetszik. Most így próbálok elképzelni egy ilyen egységsugarú embert, akit általában szoktunk az ilyen témákban ugye felrajzolni, ezt az ilyen...
Kát, merre gondolsz?
Nem, tehát úgy értem, hogy egy azt hiszem az egyik adásban talán valami 35 éves középosztálybeli könyvelővel például osztam, tehát valami ilyesmit akarok mondani, hogy egy egységnyi ember, aki mit tudom én, 10 éve dolgozik egy munkahelyen, van egy szakmája, van 3 jó barátja, 7 rosszabb barátja, képzelj egy átlagos életet, hogy vajon ő hogyan, tehát hogyha mondjuk tényleg egy cégnek egy ilyen annyira alkalmazottja vagy, hogy tényleg ez a 27 rétegből is a 25-en vagy, és teljesen szürke az egész, és valójában nincs is igazán hobbid, meg ilyen, csak így thanks-lengs, hogy mi lehet az a pont, ahol kicsit ki tudsz törni ebből, és hogy az önazonosság, hogyan lehetne egy átlag embernek az életébe ezt valahogy úgy bevinni, hogy mert érted, tehát én is hallom, ahogy mondom ezeket a dolgokat, hogy ilyen baromi közhelyesek ezek a ezek a frázisok. És...
Egy picit itt mielőtt erre rátekersz, mert ez nekem is egy megfordult a fejemben, hogy itt kínlódunk meghatározni az egységsugarú embert, de igazából ez azért kínlódás, mert mi magunk már csak azzal, hogy készítjük ezt a podcastot, nem vagyunk teljesen egységsigorúak, van egy kis kitüremkedésünk ebbe a podcastes világba, meg ki tudja neked a zenébe, stb. De ennek ellenére azért sokkal több az ilyen egységsugarú szürke ember, mint azt mi gondoljuk egyszerűen, csak nehéz egy kicsit visszafejteni és azt mondani, hogy jó, hát akkor valaki ilyen egyszerű, de valójában meglepően sokan vannak, akik egyszerűen a létük korlátai miatt nem tudnak kitörni ebből a helyzetből, és ez nem az ő hibájuk, egyszerűen csak ilyen szerepekbe kényszerít abszolút minket az élet.
Pontosan, de igen, tehát a szerep szó az nagyon jó, tehát hogy ténylegesen onnantól, hogy megtanulsz beszélni, és kisgyerekkorodtól fogva gyakorlatilag ilyen szerepekre készítenek föl, ugye az iskolában is, tehát hogy azért kell ezt megtanulnod, mert majd a munkahelyen, tehát hogy mindennek ez mindig az irányvektora, hogy majd a munkahelyen, majd az érettségén, majd a diplománál. Szóval igen, és hogy emellett szerintem ezek nagyon fontos dolgok, csak valahogy azt érzem, hogy ebben a formában, tehát nagyon-nagyon nehezen csúnya szóval eladható, vagy szélszelhető egy átlagembernek, hogy figyelj már, hogy értem én, hogy pénzt akarsz, mert kell az iPhone, meg szeretnél utazni, meg értem én, hogy ehhez dolgozni kell, és munkahelyen kell ülni, és szemét a főnököd, és mit tudom én. De hogy annyira jó lenne valami, és akkor itt egy kicsit a közművelés témához is visszakacsintanék, ugye pár adással ezelőttről, hogy vajon ez nem lenne egy optimális világban egy alapvető kötelessége egy nem tudom, egy államnak, egy intézményrendszernek, hogy amúgy edukálja ezekről is az embereket, meg mondjuk, hát basszus, iskola, osztályfőnöki óra. Nekem úgy volt önismeret órám középiskolában, ilyen kísérleti jelleggel, és amúgy voltak érdekes dolgok rajta, de hogy ez nem egy átlagos dolog, ez az én iskolámban egy dolog volt, szerintem ez amúgy nincs.
Ez egy próbálkozás volt, és én baromira örülök, hogy neked volt ilyesmiben részed. Nekem nem nagyon volt. Tehát a középiskolában volt filozófia, de az inkább az volt, hogy gondolkodtak egyes emberek, illetve...
És aztán meg kellett tanulnod az évszámot, amikor gondolkodtak az emberek, gondolom.
Hát mondjuk ennyiben nem mennék bele, de mondjuk úgy, hogy ők abból az irányból fogták azt meg, hogy az az alibi óra, ahol igazából még egyet se kaptál, de nem nagyon vették komolyan, vagy hogy mondjam, nem azt, hogy nem vették komolyan, csak úgy voltak vele, hogy ez már annyira réteg tudás, hogy nem akarjuk belőle az embereket vizsgáztatni, mert akkor...
De hogy basszus, tehát végül is, tehát hogy azt tituláljuk a réteg tudásnak, ami gyakorlatilag csak a józanészhez, meg a boldog élethez szükséges alapvető tudás lenne, de mindenképpen tudni kell énekzenéből a zeneszerzők születési évét. Tehát, hogy érted, hogy a rétegtudásról nekem azért elég más fogalmaim vannak, mint az oktatási rendszernek.
Itt hadd mondjam el a véleményemet erről, ugyanúgy, ahogy az olimpia történet a tesiben, ugyanúgy a zeneszerzők életkora és születési helye, meg ideje, meg élettörténete az énekzenében. Szerintem az kizárólag azért lett kitalálva, és biztos, hogy nem így van, csak számomra ez ilyen jó, egy értelmes világkép, hogy ezek készségtárgyak. Tehát, hogyha te sípol nagyon jó vagy, akkor úgyis ötös leszel, vagy négyes leszel, csak annyiból, hogy megmászod a kötelet, meg körbefutod a Cooper tesztet. A énekzenéből, hogyha ügyesen énekelsz, akkor már úgyis benn vagy a kórusban, meg lehet még hangszeren is játszol, akkor is biztos, hogy meg lesz a négyes ötösöd. De hogyha valaki teljesen tehetségtelen, valahogy őt is értékelni kell, és nincs semmi érzéke a zenéhez, jó, akkor mondd föl, hogy mikor született Bach, az kettes. A másikban meg ugyanez a tesiben, hogy igen. Jó, nem tudsz körbefutni semmit, akkor tanuld meg, hogy mikor voltak a modernkori olimpiák, aztán lefeleltetlek bele. Tehát én nekem ez az érzésem, hogy egyszerűen nem tudja, az oktatás nincs fölkészítve arra, hogy a különböző készségekkel rendelkező embereket megfelelően kezelje. Egyszerűen csak értékeli azokat, akik a készségben tehetségesek, aztán valami alibit gyárt arra, hogy az, aki nem tehetséges, vagy nem nincs hozzá érzéke, az is valahogy átdöcögjön azon a tárgyon, és adott esetben lehúzza az átlagát. Jó, mondjuk lehet, hogyha megtanulsz minden költő születési dátumát, akkor kapsz egy ötöst, és... De hogy mondjam, én nem is értékelném jegyekkel ezeket a tárgyakat. Én azért ültetném be oda az embereket, hogy érdekel a zene, gyere, ülj be zeneórára. Akarsz ezért testnevelés? Jó, csináld meg azt a 15 perc testgyakorlást, ami szükséges naponta, utána meg azt csinálsz, amit akarsz. A többiek, akik akarnak focizni, focizhassanak. Tehát, hogy valahogy az élet részét, vagy hogy mondjam, egy ilyen életszerű dolgot csináljunk már belőle, ne pedig egy jaj, most már egy órát kell ülnöm zenén, hát...
Na igen, de hogyan lehetne szerinted életszerű dolgot csinálni? Most nem a jóga filozófiából, most ezt azért ragadtam ki, mert most pont erről szólt ez az előadás, és pont egy jóga oktató tartotta, de szerintem ezek általános, fontos nagyon dolgok, jó. Amikről nagyon szó jó. Esik.
Borzasztóan jó kérdésnek tartom, mert szerintem valahogy ez az önmagunkra figyelés, ez az egyik legfontosabb dolog kéne legyen egy fejlődő elme, egy felnövő embernek a nevelésében, hogy tanuljon meg önmagára figyelni, és tanulja meg ezeket a dolgokat. Na de hogy illeszted bele abba a hagyományos nevelésbe, amiben vagy? Amikor olyan emberek végzik a nevelésedek, akik saját maguk sem képesek erre, tehát, és szerintem itt van valahol a kutya elásva, hogy ezt azért nem tudjuk beemelni a hétköznapokba, mert a hétköznapi embernek fogalma sincs róla.
Uh-huh. Igen, de hogy én azért viszonylag tájékozott, meg érdeklődő embernek tartom magam, de hogy így ebben a formában összefoglalva, nekem is 31 évet kellett várnom rá, hogy valaki lerakja elém, hogy figyelj már, egyébként ez amúgy ennyire egyszerű, hogy te nem a tested vagy, te nem ez vagy, és hogyha erre odafigyelsz, arra odafigyelsz, akkor amúgy neked így jobb lesz, mert mondjuk abban a csendben, amit magadnak teremtettél, abban egész egyszerűen mindenféle külső inger nélkül tudnak megszületni olyan gondolatok, amik amúgy ott voltak benned, csak ugye a hétköznapi világ ezeket nem engedi kibontakozni.
Na kérlek, tudod, mi kell ehhez? Ehhez az kell, hogy hajlandó légy megkérdőjelezni, és most nagyon nagy szavakat használok, az önön létezésednek a lényegét. Na most ahhoz, hogy megkérdőjelez bármit, ahhoz az kell, hogy te hajlandó legyél kérdéseket föltenni, legyél elég kíváncsi, és legyen elég energiád arra, hogy egyáltalán foglalkoztasson, hogy szóba kerüljön az, hogy te meg szeretnél valamit kérdőjelezni, nem pedig az, hogy faszomat érdekli, ezt hónap el kell menni dolgozni, leszarom az egészet. Tehát nehogy már még itt ezen agyaljak, még inkább megeszem a vacsorát, megnézem a kedvenc sorozatomat, és akkor úgy gondolom, hogy jó, miért törődjek én még azzal, hogy most megkérdőjelezzek valamit, amivel mindez idáig nem volt semmi gond.
Igen, és egyébként nagyon sokan gondolják azt, amúgy elsősorban a mindfulnessről, vicces, de hogy ezt nagyon jól behoztad te is, meg egyébként a meditációról is, hogy az igazából eszképizmus. Tehát, hogy valójában ilyenkor menekülsz a problémáid elől, és hogy pont az ellenkezőjét kellene csinálnod. Tehát, hogy valójában akkor csinálod jól, hogyha nem elmenekülsz, hanem szembenézel velük, és máshol keresel rájuk megoldást, mint amit kívülről kaptál. És amúgy ez is egy érdekes gondolat volt az előadásban, úgy fogalmazott az Ádám, hogy gyakorlatilag szinte nincs is olyan tudás, ami a sajátod. Tehát, hogy gyakorlatilag mióta megszülettél, minden egyes dolog, amit tudsz, azt valójában valaki mondta neked. És nekem ez egy ilyen fontos gondolat, mert igazából nem tudok belekötni. Tehát elképesztően kevés olyan dolgot tudok én is mondani, ami tényleg azért tudok, mert bennem megszületett egy felismerés, úgy, hogy közben nem beszéltek hozzám, vagy nem olvastam valamit, vagy nem láttam valamit.
Ezzel kapcsolatban nekem van egy tök jó sztorim, amikor kb. Nem is tudom, 2 vagy 3 éve voltam programozó még akkor ingatlankomnál, vagy utcakereső.hu, vagy stb. És volt egy ilyen, valamilyen informatikai probléma, és így elkezdtem megoldani, és elkezdtek eszembe jutni ilyen ötletek, hogy lehetne ezt leegyszerűsíteni, hogy lehetne ezt a dolgot kicsit általánosabban megfogalmazni, és elkezdtem ezzel kapcsolatban ott dolgokat írkálni, és amikor már olyan jól nézett ki a dolg, akkor oda hívtam az egyik kollégát, és így mondtam, hogy nézd már, milyen faszát csináltam, és aki nézte, ja, ez a pattern, az meg az a pattern, itt egy könyv, ebben még van 20. És így egyrészt haver, bazd meg, oké, de ezt akkor is, tehát rájöttem, és így, de hogy oké, nem kellett volna magadtól rájönni, mert ezt tanítják egyébként, és én nem csináltam végig akkor még az egyetemet, amikor ezt csináltam, tehát nem kerültem kapcsolatba ezekkel a dolgokkal, de hogy abból a szempontból jó volt, hogy rányira irányította a figyelmet, hogy oké, akkor vannak dolgok, amiket nem muszáj föltalálni, de egy pillanatig azt hittem, hogy tudok valamit, amit más nem. És ez az én találmányom, és így mondták, hogy nem, az nem a te találmányod, és igazából itt
és
van
igazából
számít másik.
Valójában sem, tehát én ezt a sztorit úgy hallgattam, hogy ez egy tök szép dolog, hiszen igazából semmi más nem fontos, mint hogy te erre rájöttél. És gyakorlatilag ezért egyszerűen csak veregesd magad vállon, és kész. Tehát gyakorlatilag a saját logikai képességeiddel rájöttél valamire, amire nagyon okos emberek jöttek rá előtted, és te erről nem tudtál. Ez tök menő. Tehát szerintem ez a tudás sokkal értékesebb, mint hogyha a könyvből olvastad volna.
Azt leszűrtem belőle, hogy van elég analitikus meg dedukciós képességem, hogy meg tudjak érteni ilyen mintákat, és innentől kezdve a bonyolultabbakat is meg tudtam érteni, amiket már mondjuk nem 1 hét vagy 2 hét lett volna kitalálni, hanem mondjuk 1/2 év, és azt már nem kellett nekem kikísérletezni, hanem elolvastam, és én sem azt akarom ebből kihozni, hogy nekem ott letörték a lelkesedésemet, csak hogy arra akartam utalni, hogy volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy valamit én találtam ki.
De szerintem ez tök fontos. Jó, mondjuk, szerintem itt ülünk reggelig, hogyha a programozás irányából akarjuk megmagyarázni a spiritualitást, de amúgy a példa tökéletes, és amúgy értem. Ez is benne volt az előadásban, hogy vannak ugye ezek a mantrák, amik nem fogom pontosan definiálni, hogy ez micsoda, mert továbbra is nem értek hozzá, de lényeg az, hogy hát ismételgetsz magadnak egy kérdést, és gyakorlatilag mint egy 5 éves gyerek a miért korszakában, hogy amikor próbáld megfejteni, hogy mondjuk van egy szorongásod, van egy folyamatosan visszatérő gondolatod, amikor próbálsz meditálni, és nem hagy meditálni a gondolat, mert mindig ott van, hogy ezzel mi lesz, most akkor ez így van, vagy úgy van. És hogyha ilyenkor elindulsz egy ilyen úton, hogy miért, hogy most miért rettegek én ettől. És nyilván először hazudni fogsz magadnak, először jön a bullshit, hogy hát most miért haragszom erre az emberre? Hát mert szar arc. És tényleg? És hogyha 4-szer, 5-szer, 6-szor is ez a válasz, aztán egyszer csak 7-szer nem, és akkor úgy szépen lassan elindulsz befelé, hogy valójában kire haragszom én, valójában honnan ered ez az egész, hogy valójában mi a rossz, és mitől félek, és miért nem mondom meg ennek a szar arc embernek, hogy ő szar arc. Meg egyáltalán miért tényező ő? Miért hagyom én saját magamnak? Miért nem szeretem én saját magamat annyira, hogy kilépjek egy ilyen rossz dologból?
Ez engem baromira emlékeztet valamire, és el is mondom, hogy mire. A Simon Sineknek, aki egy, hát nem tudom pontosan...
Ilyen motivációs speaker,
self-help igen. Tréner, és egyébként nagyon okos figura, akinek az ilyen, hogy mondjam, ilyen biznisz metodológiás és egyéb dolgokat, amiket ír, azt nagyon szeretik használni, főleg nagy céges, de szerintem már kis céges környezetekben is.
Na most ő neki... a GTD-s csávó, ugye?
Nem, ő a David Allen a GTD-s.
Ja, igen.
A Simon Sinek például azt a könyvet írta, aminek az a neve, hogy Start with the Why. Uh-huh. És ugye az, ami azt jelenti, hogy kezd a miérttel. És ő azt mondja, hogy legalább 5 miért kérdés kell ahhoz, hogy eljuss valamilyen problémának a gyökeréhez. Tehát ha van egy, uh-huh. van egy problémád, először kérdezd meg, hogy miért, és utána az arra adott válaszra újra tedd fel a kérdést, hogy miért, és az arra adottra is, és amitán már 5-ször lementél a miért kérdésnek a mélyére, akkor már esélyes, hogy közel vagy ahhoz a dologhoz, amire ténylegesen szeretnél választ adni. Mert az első felvetésed, az első problémád, az biztos nem az igazi. Hanem az már valamilyen ugyanebben a rétegződésben föl van dúsítva a személyiséged, meg a környezeted, meg mindenféle egyébben. És le kell bontani róla ezt a sok sallangot, hogy eljuss a probléma gyökeréhez. És nagyon tetszik egyébként, hogy ezek az egyébként modern ilyen életvezetési self-help gondolatok, azok összesimulnak, vagy együtt egyívásúak azzal, amit a spiritualizmus egy kicsit más szemszögből világít meg, de valahol ugyanazt mondja.
Igen, igen, pont ezt akartam mondani, megtaláltuk az első igazi kapcsot amúgy az ősi tudás és a modern alkalmazások között, ez abszolút pont rájlik.
És lehet, hogy ez egyféleképpen egy válasz is a kérdésre, mert ugye a Simon Sinek nagyon hatékonyan el tudja ezt adni a modern világ uh-huh. dolgozó népének, miközben akik valószínűleg sokkal kevésbé nyitottak mondjuk a keleti spiritualizmusra.
Uh-huh. Jó, na, tök jó. Most mondtál egy választ, ami egyébként végig itt volt az orrom előtt, csak ugye nem erre figyeltem, mert abszolút úgy készültem fel a témára, hogy abszolút a spiri részét néztem.
Na, pedig ezért egyébként vagyok
Igen, ezért nem egyedül vagyok a műsorban. Amúgy én is nézek néhány self-help youtubert, egyébként néhány témaötletem nem titkoltan tőlük van, tehát például Matt Devella, akit nagyon szeretek, illetve van a Struthless nevű ilyen ausztrál illusztrátor csávó, akinek a múltkor azt hiszem a perfekcionizmus témát nyúltam tőle, és amúgy nagyon érdekes videói vannak, de hogy ők valójában mind-mind ugyanezt az úgymond igét hirdetik. És én olyan családból jövök, ahol nem volt a vallás, még csak téma sem, tehát hogy abszolút nem volt ez nálunk egy dolog, és ezért van egy alapvető ellenérzésem az egésznek a túlságosan spirituális megfogalmazása ellen, tehát nekem éppen ezért a kapudrogom volt a self-help, a modern self-help. Most egyébként a Simon Sineket is néztem, tehát előadásait is. Ott van még a Mark Manson, azt hiszem, igen, aki a Fuck Yes or No címen elhíresült cikket írta anno, ugye, hogy a valamit vagy nagyon akarj, vagy inkább hagyd ott. Igen, tehát nagyon sokan vannak ezek az arcok, és ha végtelen időm lenne, akkor megcsinálnám azt, hogy vagy jogi tanításokra ráhúznám a kis bullet pontjaikat, de nem is ez a lényeg, én örülök annak, hogy ezek vannak. Nyilván itt is rengeteg a kontár, és rengeteg a lájkvadász, mint minden területen, de igen, ez tetszik ez a válasz, hogy, hogy ők a biznisz jogik, a modern jogik.
Szeretnék rá kapcsolni az egyik gondolatodra, amikor azt mondtad, hogy nálatok a vallás otthon nem volt egy különösebben dolog. Na, én egy olyan családból jövök, ahol nagymama nagyon vallásos volt, apukám minisztráns volt, és mondjuk nagyon nem templomba járós, de azt az egy-néhány misére eljár egy évben. Én meg már az voltam, aki ezt az egészet a háta közepére nem kívánta, mert soha az életben nem mondtak nekem egy olyan dolgot, ami miatt én úgy éreztem, hogy ezt én szeretném. Uh-huh. Hogy én ezt akarom csinálni. Mindig azt mondták, hogy ez azért megyünk, mert templomba kell menni.
Na
nem,
igen.
Azért, hogy elmenni a templomba, volt matrica füzet, amit osztottak hittanórán, ja. Amiben a matricát osztották a mise végén, és akkor ha be volt ragasztva, akkor ott voltál. Na elmennek a francba, komolyan. Tehát én
jó, hát,
azóta ugye a Bibliát egyébként, mint irodalmi művet, az tárgyalja az irodalom a középiskolában, uh-huh. de talán általános iskolában is. És
nekem ez amúgy kimaradt, érdekes, de nem volt nekem érintve a Biblia iskolában, viszont azóta is szeretném elolvasni egyszerű érdeklődésből, de valahogy sose veszem rá magam.
A Biblia megmutatja, hogy lehet egy adott világban válaszokat adni embereknek az élet dolgaira. Tehát tulajdonképpen valami olyasmit próbál a Biblia csinálni, és most mindenkinek mondom, aki bölcsészként, meg irodalmárként hallgat, meg teológusként, meg egyebek, hogy itt kontárkodunk, de azért maradjanak még velünk, mert ki fogok valahova lyukadni. Tehát, hogy ott összegyűjtöttek egy csomó választ, egy csomó kérdésre, amivel szerettek volna iránymutatást adni az embereknek arra, hogy bizonyos helyzetekben hogy kell viselkedni. Erre szól a 10 parancsolat, erről szólnak azok a tanmesék és leckék, amik megmutatják, hogy egy bizonyos helyzetbe került ember Isten segítségével, vagy a saját erejéből, vagy akár hogy keveredett ki abból a helyzetből. És tulajdonképpen megpróbálták megtanítani, fölkészíteni az embereket az életre, azzal, hogy ezeket a történeteket a rendelkezésükre bocsátották, egy első ilyen self-help könyv volt, amire a mai napig...
csinálták a Bibliával, mint a politikusok a kokárdával. Sajnos.
Igen. De hogy igen, hogy ugye mai napig mondják azt, hogy ha valami problémád van, nyisd ki a Bibliát, és ott lesz benne egy válasz. Most ezzel nekem az a problémám, hogy mire én oda jutottam, hogy a Bibliát nyitogatni kellett, addigra kb. Épp, hogy nem izével pörcössel fenyegetve egy létszal a hátam mögött ácsorgott a hittantanár, hogy de most olvasod. És így nem, így nem lehet. Tehát ezt nem lehet csinálni, és ami ma megy, bár nem tudom, mi történik hit és erkölcs tanórán, de hogy szerintem ezt nem lehet az embereknek beleverni a fejébe, hanem ezt valahogy eléjük kell tárni. Én nagyon szomorú vagyok attól, hogy szerintem a katolikus vallás, ami nekem nem tudom, hogy azt mondhatom, hogy választott, mert ebbe születtem bele, de hogy a katolikus vallásnak szerintem vannak nagyon értékes az életvitel, meg a világhoz való hozzáállás szempontjából hasznos tanításai, meg közösségépítő, közösségformáló ereje, meg stb. Engem rohadtul elvadított az egész magától, mert a kényszert, meg az álságos, ájtatosságot láttam az egészben, és nem tetszett. És szerintem ugyanez a probléma lehet akkor is, amikor az emberek visszariadnak más vallásoknak a dolgaitól, mert azt mondják, hogy jaj, a buddhizmus, hát persze az a repülő jógi, aki ott a kolostorba hümmög, hát persze mindennek, tehát attól függ, hogy tárjuk az emberek elé. Hogyha azt mutatod meg, hogy ez hogy segít neked abban, hogy éld az életedet, és igen, nagyon sok embert pontosan ez húz be, és ezzel tudják például egyes hittérítők, meg valláshittérítők, azt mutatják meg, hogy tudom, hogy az életednek problémái vannak, képzeld, Jézus tanítása így, meg így segít neked. Buddha tanítása így, meg így segít neked.
Uh-huh. És most adj pénzt.
De igen, utána elrontják.
Uh-huh.
Hogy ez az egész el van üzleti esetve, politizálva.
Igen, hogy amit az előbb mondta, egy közösségépítő ereje van, igen, és ezt exploitolják nagyon-nagyon keményen, nagyon sokak.
Igen,
pontosan tehát, ezt, hogy építenek egy közösséget, ami valójában egy marketing tevékenység, és utána pedig van egy bizniszmodell ráépítve, és leöntik ezzel a sajnos nagyon jól működő dologgal, amit az emberek nyomorára építenek, semmivel nem jobbak szerintem, mint a teleshopban műanyag termékeket rácsózó Horst Fuchs. Tehát igen. Igazából ugyanez.
És a Simon Sinek is nagyon király, de ő is elkéri a több ezer dollárt a tréningjéért. Tehát ne legyenek illúziójaink, borzasztó kizsákmányolt üzleties világban élünk, ahol szerintem akkor és kizárólag akkor lehet kapcsolódni önmagunkhoz, meg ezekhez az önismereti és spirituális dolgokhoz, hogyha az ember meg első körben is lehámozza róla a modern világ mocskát. Meg azt, amivé ezt az egészet tette a gazdaság, meg az üzlet, meg a politika, és akkor jutunk el oda, ahova talán ez az Ádám, akiről te beszélsz, az előadását tartja, mert lehet, hogy ő enélkül a sallang nélkül teszi, bár ugye zárt csoport, valószínűleg valamilyen díjért cserébe kerülhettél be, vagy valahogy jutottál a közelébe. Ilyen tehát valahol ott is
tanítványos csoport ez, azt hiszem, tehát
akkor
tehát
is, tehát
azért,
van egy beugró
persze,
dolog.
Persze.
Mert még mindig pénzbe kerül a kenyér, meg minden.
Így van.
De valahogy ez lenne a lényeg, hogy szerintem valahogy úgy lehet ezt a dolgot becsempészni a modern embernek az életébe, ha egyrészt le van róla szedve a mindenféle politikai, meg gazdasági mocsok, és olyan nyelvre van fordítva, ami számára érthető.
Így van. Még egy gondolba belekapaszkodnék, aztán most már elengedünk mindenkit, mert már régóta beszélünk. Amikor azt mondtad, hogy lehámozgatni ugye a modern világnak a mocskát ezekről az ilyen megtalált tiszta igazságokról, nekem nem akartam erről beszélni egyébként, de most egy picit idehoznám a most már két hete tartó social media detoxomat, hogy azért én belegondoltam abban, most, hogy lejöttem a Twitterről, és ténylegesen két hete egyáltalán rá se néztem, csak annak az egy tweetnek az erejéig, amikor kiposztoltam egy podcast adást. Szóval arra jöttem rá, hogy nincs rajtam ez a kényszer, hogy írni kell, reagálni kell, el kell olvasni, meg kell méretni a véleményeinket, nem tudom, hanem hogy ez nincs. És ráadásul ugye lockdown is van, vagy mi ugye itthon vagyok, egyedül vagyok, és a kezdeti szorongás, meg a kezdeti elképesztő ilyen, nem is tudom, elvonási tünetek után most kezdek arra rájönni, hogy mekkora óriási szabadság ez, hogyha megszületik bennem egy gondolat, akkor még mindig bennem van a reflex, hogy akkor ezt most megosztom a 2000x100 emberrel, és hogy szinte várom, így bizsergek, hogy majd akkor vajon ez kiből mit vált ki, és akkor majd vitázunk, és majd fú, és majd hú, de megmondják. És nem, és az, hogy ezt nem kell csinálni, ez elképesztően felszabadító, és szerintem sokkal több embernek kéne ezt megtapasztalnia, hogy milyen az, hogy van egy gondolatod, ami nyilván most nem arra gondolok, hogy a sorozatgyilkosnak is vannak gondolatai, nem ezekre gondolok, hanem hogyha mondjuk valamire rájössz, amitől neked egyszerűen csak jobb. Megfejtesz valamit belül, és egyszerűen csak úgy érzed, hogy neked ez jobb, és hogyha ilyenkor van rá lehetőséged, hogy ebben meg tud magad tartani, és ne menj oda mindig a pofonért, hogy valaki elrontja ezt neked, az egy óriási nagy ajándék. És szerintem ezekben nagyon-nagyon-nagyon kapaszkodni kell, és én is ezen vagyok, hogy ne menjek vissza a pofonért. Tehát, hogyha vissza is térek a Twitterre, akkor máshogy.
Én megmondom, hogy csinálom a twitterezésemet mostanában. Vannak még döccenők benne, de nekem van most egy receptem. Egyrészt azért megyek föl Twitterre, mert tartalmat szeretnék fogyasztani. Föl vagyok iratkozva olyan profilokra, akik pixelártot retweetelnek, meg olyanokra, akik ilyen napi pixelártos kihívásokat raknak ki, meg egy-két számomra szimpatikus pixelártisztnak a figyére, és akkor látom azt, hogy ők miket alkotnak, miket hoznak létre. Tehát ebből a szempontból én az ő művészetükre vagyok kíváncsi, illetve van még egy-két a Destiny-vel játékkal kapcsolatos profil, akit követek, főleg azért, hogy tudjam, hogy mi a játékkal, mik a helyzet a játékkal, ilyen hírek és egyebek. Ezen kívül csak angolul posztolok, ami arra késztet, hogy átgondoljam kétszer is, hogy mi a francot akarok kiírni. Válaszolok magyarul, de azt meg megpróbálom lehetőség szerint visszafogni, mert nagyon gyakran esem abba a hibába, hogy elolvasom valakinek a valamiét, és úgy érzem, hogy nekem erre reagálnom kell. Nekem ezt az embert meg kell cáfolni, nem értek vele egyet, nekem írnom kell valamit erre, mert szerintem ez így nincsen így, és valahogy már visszafogom magam, mert kapom magam azon, hogy 10 perce írok egy üzenetet, mert úgy akarom megfogalmazni, hogy azért belém ne nagyon lehessen belém kötni utána, így de azért van, mégis átmenjen, amit akarok. Na, amikor már elérem ezt a 10 perces határt, akkor jó, akkor kitöllem a picsába az egészet, ennyit nem ér. Pontosan. Hanem, amit mégis kiposztolok, az, hogyha készítek valamit, tehát ugye nekem is van pixelátom, azt kirakom, amelyiket úgy gondolom, hogy kirakom, illetve például játék közben, hogyha valamivel valami sikerül, és valaminek nagyon örülök, akkor tulajdonképpen a hurrá, ez megvan felkiáltásomnak egyfajta virtuális változatából kirakom, és nem igazán érdekel, hogy bárki bármit is ír rá, egyszerűen csak akkor kiáltok, hogy a Twitteren megjelenik. És ennyi. És nekem ennyi a használata. Nagyon nehéz még mindig az, hogy az, aki pusztán ventilálni, meg nyígni jár oda föl, még mindig nem jutottam el oda, hogy elkezdjem szisztematikusan kikövetni azokat az embereket, akiknek nem vagyok kíváncsi arra a tartalmára, amit megoszt, mert igazából csak fáj nekem elolvasni is. Nem azért, mert tehát azt, hogy valaki kírja, hogy valami rossz dolog történt vele, neki ez terápiás, nyilván mindenkinek valahogy a feldolgozás része az, hogy leírja. De ha valaki csak úgy szimplán nyíg, meg provokál, azt miért, miért kell követni? Miért kell azt látnom nekem?
Igen. De most akkor szemét leszek, és visszatartom a tükröt, hogy, hogy ugye ezt szerintem már többször kérdeztem tőled, meg amúgy magamtól is rendszeresen kérdezem, hogyha végigmegyünk ugye a miért mantrán, hogy oké, idegesít, hogy neki nincs igaza. Miért? Miért téged idegesít? Hát neki nincs igaza. Neked igazad van. Te miért nem élsz csak úgy tovább? Miért kell, hogy erről ő tudjon? Miért kell ez kifelé?
És még csak kettő vagy három miértet tettünk fel, és
igen,
már, és már is kiderült, hogy...
Sokkal beljebb mész, szerintem a legmélyebb gyerekkori bármijeidig le tudsz ásni, csak hát nyilván egyszerűen annyira nehéz, tehát ezek amúgy nehéz dolgok, tehát hogy én nem meditálok rendszeresen, egyszerűen nem tudtam még ezt kialakítani, tehát nagyon-nagyon-nagyon zöld még nekem ez az egész téma, és nem is nagyon tervezem ebben mélyen beleásni magam, ami hasznos, azt igyekszem használni belőle, de már itt is vannak olyan rájövések, amik egyszerűen kényelmetlenek.
Na, egy példa.
Mert hogy úristen, én évek óta élek úgy, hogy csak ezt az öt miértet föl kellett volna tennem, és akkor ezen nem szorongok. Hát hülye vagyok én, és egyszerűen szorongok ettől néha. Hogy
Csabi, egy saját életemből vett példa, hogy egyébként nekem miért nagyon nem jó hely egyébként a Twitter, és miért volt nekem igazából valószínűleg jó, amíg egyáltalán nem foglalkoztam vele egy évig, vagy fél évig, már nem is tudom. Mert én valahonnan ezt hozom, és ezen a mai napig dolgozom, pszichológusnál, meg mit tudom én, hogy én konfliktus kellő vagyok, és egyrészt, másrészt viszont hogy mondjam így, a konfliktus számomra egy azt jelenti, hogy valamilyen olyan egyenlőtlenség van előttem, amit nekem valahogy ki kell kompenzálni. Uh-huh. Tehát, hogy ott van valami, ami fölborult az egyensúly, és nekem ott valamit tennem kell, hogy azt rendbe tegyem. Tehát, hogyha valaki uh-huh. kiírja, hogy engem most hú, de fölbaszott ez a honlap, akkor nekem valamit ott csinálni kell, hogy az ő általa, tehát ez a kiugró idegességet, valamit én nekem arra írni kell, ami azt egyensúlyba hozza. És ez a kényszeres egyensúlyra törekvés az, ami engem belevisz nagyon sokszor olyan uh-huh. beszélgetésekbe, ahova semmi közöm, egyáltalán semmi dolgom nem lenne ott.
Pontosan. Ebben egyébként hasonlítunk, nekem is rengeteg ilyen fölösleges konfliktusom van. Én annyiból rosszabb vagyok, hogy én például társas kapcsolatokban tudok úgy viselkedni, hogyha valakinek rossz, nem miattam, hanem csak úgy rossz, akkor elkezdek úgy reagálni, hogy úristen, akkor én mit rottottam el. És nagyon, és későn veszem észre, hogy igazából rosszabbá teszem számára az problémáját azzal, hogy még azzal is foglalkoznia kell, hogy én ezen problémázok, hogy én mit rontottam el, és hogy most akkor én vagyok a hibás. És
akkor tekerjünk igen. vissza, ahova indultunk, hogy tegyük fel már ezeket a miérteket, mielőtt uh-huh. rögtön az első kérdésre megpróbálunk válaszolni. Lehet, hogy általában nagyon valószínű, hogy nem az a megoldás, ami az első kérdésünkre adott válasz, hanem adunk rá egy választ, és rákérdezünk, hogy biztos, meg miért. És menjünk mélyebbre.
Így van. Úgyhogy nem is tudnám ezt az egészet szebb mondattal zárni, mint hogy nem a fucking stay, testvéreim. Vigyázzatok magatokra, kérdezzetek magatoktól sokat, beszélgessetek magatokkal sokat, és
hallgassatok podcastet, mert nem kell hozzá érintkezni emberekkel, ami most veszélyes.
Így van. Legyetek és oltassatok. Jó. Oltassatok sokat.
Magatokat, meg mindenki
amennyi belétek fér. Igen. Na, jó van. Köszi szépen. Sziasztok.
Sziasztok.